Szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, és arra kérnélek benneteket, hogy egy rövid időre maradjatok csendben Isten előtt. És már többeknek a szájából hallottam, hogy azért jöttek, mert szeretnénk Istennel találkozni. Lehetett az imádatban is, nekem sikerült. És lehet olyankor is, amikor az igéjét szóljuk, vagy hallgatjuk. De hát ezt nem nagyon tudjuk magunktól elérni. Intelligencia ide nem elég. Ide a Szentlélek megelevenítő munkája kell. Úgyhogy kérlek benneteket, maradjunk csendben és imádkozzunk. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy irgalmas szeretetedet sokszor és sokféleképpen megmutatod. Könyörgünk most azért, hogy nyújtsd ki a kezed, szólj hozzánk, megelevenítő, élő szót. Azt ígérted, hogy eljön a Szentlélek, és kijelenti nekünk mindazt, amit belőled merít. Hát erre van szükségünk. Az ígéreted szerint hadd váljon az ma valóra közöttünk. Amen. Amen. Nem túl sok a visszhang ezen a beszédem? Nem? Nekem úgy hangzik. Szeretném, ha kinyitanátok a Szentírást az első tesszalonikai levélnél. Akinél van Biblia, kérem szépen nyisse ki. Tesszalonikaiakhoz írt első levél. Van, akinek adjak egyet? Szívesen, nekem kettő van. Tessék, Guszti. Miért nem a hátsóba ültél, látod? De így legalább tudod te is követni, mert kivetítve nem lesz. Biztos, hogy nem túl visszhangos ez a hang, bocsássatok meg, de nekem zúg a fejem. Ahogy a saját hangomat hallom, zúg a fejem. Most kezd jobb lenni, ugye? Aha. Jó lesz, fiúk. Köszönjük a segítséget. Tesszalonikaiakhoz írt első levél. És a második résztől fogom olvasni. Isten igéje iránti tiszteletből kérem a gyülekezetet, álljatok fel. Második rész első versétől olvasom. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Mert a mi igehirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, soha nem léptünk fel hizelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja a gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket, most eddig olvasom. Tessék, kérem, helyet foglalni. Talán az egyikünknek sem kérdés, hogy Pál apostol élete és szolgálata elég nagy hatással volt mindazokra, akikkel találkozhatott. Nem hiszem, hogy az ő személyisége. Nem hiszem, hogy a lelki ereje. Hanem az Istennek a kegyelme, amelyik vele volt, és rajta keresztül munkálkodott. Itt az egyik gyülekezettel való kapcsolatába belepillanthatunk egy kicsit. És nekem roppant fontos, és komoly tanulságok vannak benne. Ha szolgálatra készülünk, mint ahogy itt jó néhányan szolgálatra készülünk, angoltáborba, gyerektáborba, meg egyébként úgy évközben máskor is. Szeretnénk a Krisztus szolgái lenni. Nem csak barátai, akikkel megosztja a szívét, hanem a szolgái, akiken keresztül elvégezheti, amit ő el akar végezni. Ez a csodálatos Jézus Krisztusban. Visszament a mennybe, elküldte a Szent Lelkét, és most a testén keresztül cselekszik ezen a földön. Hadd kérdezzelek téged, mi az, amit te nem a testeden keresztül csinálsz? Mondj egy dolgot. Én, ha lefekszem az ágyra, mozdulatlan vagyok, de gondolkodom, akkor is használom a testemet. Legalább a levegővételre, meg az agyamat a gondolkodásra. Ha meg netán a zenélésre adom magam, akkor elég komplex menet van. Az agyam, a tüdőm, a karom, a lábam, sok minden. Szemeim, az idegrendszerem, egy csomó minden. Hú, még a fülem is. Azt a meghallottam, mit mondtál. Ezek szerint nem olyan rossz. Krisztus ma a testén keresztül cselekszik a földön. A gyülekezetét, az újjászületetteknek a csapatát Krisztus testének nevezi a Biblia. Mielőtt erre az igére rátérnék, Pál apostolnál elég nyilvánvaló. Az üzenete egy és egyszerű volt mindig. A megfeszített Krisztust prédikáljuk. A módszere az is elég világosan felismerhető. Soha nem tudta szerintem megmondani, hogy a következő 3 évben mit fog csinálni. A Szentlélek vezetése alatt szolgált, nem nagyon volt azt hiszem olyan naptár, amit teleírhatott. Vagy volt olyan, amikor szeretett volna megcsinálni valamit, mire azt mondja az ige, hogy nem engedte a Szentlélek ide, nem engedte a Szentlélek oda, Krisztus lelke nem engedte, aztán másfelé vezette. Szentlélek vezetése alatt. Ráadásul azt mondja az ige hirdetéséről, hogy sem hitető beszéddel, sem emberi bölcsességgel. Nem ezekkel álltam én elő, hanem a Szentlélek bizonyító erejével. Nem ékes szólás fölényével, nem is bölcsességgel, hanem a Szentlélek bizonyító erejével. Ti tudjátok, ez mit jelent? Én nem pontosan tudom, hogy mit jelent, hogy a Szentlélek bizonyító erejével, de nagyon vágyom rá. Nagyon akarom. Szoktam imádkozni, most is megteszem. Uram, kötözd meg bennem a lelki erőt. Azt, ami belőlem fakad, hogy a Szentlélek ereje mehessen. Szóval az üzenet világos, Krisztus a megfeszített. Hogyha mondhatom így a módszerrel, a Szentlélek vezetése alatt, a lélek bizonyító erejével. De itt valami olyasmi derül még ki, ami számomra, ha van ilyen, hogy a sikere, akkor a sikerének a titka. Hiszen magatok tudjátok, és olvasom újra az igéből rövidenként, hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. Honnan érkezett Tesszalonikába Pál apostol? Ide van írva. Filippi. Ha! Figyeltek, látom. Jól van. Mi történt Filippiben? Tessék? Ide van az is írva, hogy bántalmazás. Emlékeztek? Hirdette az evangéliumot, megtértek néhányan. Köztük volt egy fiatal leányka, akiben a jövendőmondásnak a lelke volt. 3 nap, vagy talán napokig ezt csinálta. Ment és mondogatta, hogy ezek itt a magasságos Isten szolgái, az igazság útját hirdetik nektek. Volt benne hazugság abban, amit mondott? Egy árva szó sem, minden igaz volt. De bolondjukból bolond szél fúj. A sátántól még az igazságot sem fogadjuk el. Egy darabig hallgatta, roppantul bosszantotta őt. De napokig nem csinált semmit. Kegyelem, hátha betalál az igazság igéje ebben megszállott lélekbe. Aztán, ehhez még az is hozzátartozik, ha tényleg a Szentlélek vezetése alatt van, akkor nem teszi el akármikor. De amikor eljött a pillanat, akkor megfordult és ráparancsolt, hogy a Jézus Krisztus nevében parancsolom, menj ki belőle. És mivel Isten időzítésében volt, a gonosz lélek kiment a leánykából. Ahelyett, hogy örültek volna a Filippi beliek, hogy meggyógyult egy beteg leányka, egy fiatal lány, és Krisztusban új élete lehet, nem gyötrik a démoni dolgok, a sötétben, a mélyben, ehelyett jó megveretik őket, és börtönbe zárják. Megérkeznek Tesszalonikában néhány nappal később a kiszabadulásuk után. Mi látszik rajtuk? A verés. a verés. Tudjátok, mit jelent ez? Hiteles a többiek előtt. Hiteles. A beszéd meg az élet összevág. Néha nagyon szép és nagyon jó a beszéd, de nem passzol a hétköznapi életünkkel. Passzol neked? A hétköznapi életed az, amit itt az előbb énekeltél? Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad. Sehol nincs a szó a Bibliában vasárnapi kereszténységről. Ilyen nincsen. Vasárnap templomba járó hívőkről. Nincs. Mindennapi Krisztussal járás. Az van. Az van. És annak része, hogy eljövünk és együtt örülünk. Egymásnak is, meg az Úrnak is. Együtt tanuljuk szeretni egymástól őt is, meg valahogy egymást is. Hiteles volt, amivel odaállított. Az élete, meg a szavai összevágtak. Tudjátok, jól a hasonlatot szoktam néha mondani. Ha videót nézel, a kép meg a hang nem passzol, szoktad nézni? Meddig nézed? Tudjátok, hol derül ki legjobban, hogy a kép meg a hang összepasszol-e? Na? Nem itt, itt kevésbé. Hol derül ki? Otthon. A gyerekeink, na ők tudják, hogy a kép meg a hang összepasszol-e. Ha még kicsike is nem tudja megmondani, majd megmondja később. A kép meg a hang összepasszol-e? Nagyon ijesztő is tud ez lenni, ha nem kell a gyermeknek az, amit a szülő él. De olyan nagyszerű és olyan irgalmas az Isten, utána megy az olyan gyerekeknek is, akiknél zavaros a szülő képe, a hang meg a kép surlódik, üti, vágja egymást. És együtt után már szöveg sincsen, mert kép sincsen. Már a szülő is felhagy a hamis tudomákkal. A gyermek meg megy, amerre tud. És olyan kegyelmes, olyan szeretetteljes az Isten. Megy utána, megy a gyereknek is, meg megy a szülőnek is utána. Ismeritek Hóseás könyvét? Ismeritek? Azt mondja a prófétának, vegyél feleségül egy paráznát, egy prostituáltat, hogy átéld és lásd és tudd, mi az, amin én keresztül megyek. Az Isten szíve meghasad, amikor szanaszét járnak az övéi. Olyan irgalmas szeretettel megy utána. Gómer, így hívják azt a parázna nőt, lefekszik fűvel, fával. És azt mondja Isten a prófétának, te figyelj, őt vett feleségül. Őt vett feleségül. Hogy amikor engem képviselsz az emberek előtt, tudjad, milyen az a megszakadt szív. Milyen az, amikor az Isten szívét tépi a fájdalom. Utána megy, és helyreállítja a megtört lelkeket. Lezárja az utakat. Tehetetlen, frusztrált állapotba jut sokszor még a hívő ember is. Ismeritek? Ismeritek? Én nem másról beszélek, magamról. Tudjátok, milyen kísértés ez a szolgálatban? A feladatok között nem vesszük észre tovább Istent. Nagyszerű PPT-ket csinálok, mert csináltam erre hétre is. Ugye nem baj, nem azt hoztam ide. És akkor azt kérdezi Isten, hol vagyok én ebben a történetben? Hol vagyok én? Én most is szeretlek, akármerre jársz, most is szeretlek. Utánad megyek. Utánad megyek. Mert annyira szeretlek, nem mondom neked. Hóseás, a próféta sem mondta Gómernek a feleségének. Tudod mit, megint paráználkodtál, húzz innen, elválok tőled. Nem, ment utána is újra, és újra, és újra. Frusztrált az életed? Nem mindig az ördög akadályoz meg. Van, amikor Isten. Mert annyira szeretlek. Nem akarom hagyni, hogy jól érezd magad abban, ami nekem háttal van. Bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát. Sok tusakodás közben. Sok tusakodás közben. Ki az, aki szokott igével szolgálni? Gyerekek között, vagy bárhol? Aki időnként kiáll és Isten igéjét mondja. Na, magasabbra a kezeket nem kell szégyelni, én se szégyellem. Ismeritek, mi az a tusakodás az Isten igéért? Ismeritek? Uram, ez kell ide? Ezt csak nekem mondtad, vagy a többieknek is? vagy amikor átadod egyszerűen, őszintén, alázatos hittel, akkor ritkán veregetik a válladat, de gyakrabban rúgnak a hátsó feledbe. Pál apostol is megérte. Sok tusakodás közben az Isten evangéliumát, tudjátok mi az evangélium, ugye? Tudjátok, mit jelent? Na, valaki segítsen, mit? Örömhír vagy jó hír? Igen. A görög szót, ha magyarra fordítjuk, azt jelenti bűnösöknek. Jó hír, evangélium. Bűnösöknek. Aki nem az, a kár, hogy itt ül. Olyan egyszerű. Olyan egyszerű. Az Úr Jézus egészen csodálatos természet fölötti módon jött erre a földre. Egy szűztől született. Az élete is egészen rendkívüli volt. A vakok láttak, amikor találkoztak vele. A siketek füle megnyílt. A bénák lába megmozdult, felemelték a kezüket, és táncoltak az Isten templomában, ugrándoztak. A leprásokról letisztult a betegség. És olyan is volt egy alkalommal, amikor 4 napos hullát kihívott a sírból. Csak egy szavára kért Lázár, kicsaszolott. Rendkívüli életet élt ezen a földön. Aztán az irigy vallási vezetők, akiknek nem tetszett sok minden, mert nem illett bele az ő rendjükbe, amit elképzeltek az Istennel való kapcsolattartásról, kiszolgáltatták. De ez Isten akarata és elvégzett terve volt. És azt mondja Péter a pünkösdi prédikációjában, ti feszítettétek keresztre. Ti szolgáltattátok ki a pogányoknak. Ebben akkor ki nincsen benne. A zsidó népnek szólt, a saját testvéreinek szólt. A másik pedig azt mondja, hogy a pogányoknak. Ha ezt szót értelmezem, az azt jelenti, hogy nem zsidók. Na, ebbe a két kategóriába kitartozik bele. Zsidók és nem zsidók. Tessék ezeket felemelni. Ja, van, aki ez is, meg az is. Akkor jó. Lehet. Tudjátok? Azt mondja, mind beletartoztok ebbe. Ti szolgáltattátok ki. Mind vétkesek vagyunk Krisztus kereszt halálában. Mind. Te is, meg én is. A bűneink miatt törték össze. A vétkeink miatt kapott sebeket. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk lehessen. Ez a Krisztus legyőzte a halált. Isten feltámasztotta őt a halálból. Már Dávid által megmondta 1000 évvel korábban, 16. Zsoltár, 110. Zsoltár, kimagasló nagyszerű példái az Ószövetségben. Isten már 1000 évvel korábban is megmondta. És tudjátok, felment az Atya Isten jobbjára, ott van az Atya jobbján, és kitöltötte a Szent Lelkét, hogy életre keljenek azok, akik bíznak benne, hogy megelevenedjenek, hogy a bűn fölött győzelmet tudjanak aratni az életükben, mert se te, se én nem tudunk győzelmet aratni a bűn fölött. De nincs immár semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének nagy ellel, az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. És ott várja az ige szerint, hogy az ellenségei a lábai alá vettetnek. Tudjátok, hogy vannak Krisztusnak ellenségei? Akinek nem kell ő, hátat fordít neki, visszautasítja az ellensége. Ha te Krisztusé vagy, ugye tapasztalod, hogy vannak Krisztusnak is, meg neked is ellenségeid. Hadd mondjak el egy példát, olyan kedves volt, pénteken odaül mellém egy lány, és azt kéri, Laci, imádkoznál, értem, és elmondja, hogy ebbe és ebbe az iskolába jár. Ott tudják, de csak az igazgatónő tudja, hogy ő baptista. De megmondták neki, hogy erről nem szabad szólni. Mert az egy katolikus iskola, és ide baptisták nem járnak. És amikor megkérdezték, hogy milyen felekezetűek vagytok, akkor mindenki válaszolt ki ezt, ki azt, és ő azt mondta, én keresztény vagyok. Nagyszerű. Beírták, hogy evangélikus. Azt mondja, nagyon szomorú voltam utána. És megkérdezték a többiek, hogy miért vagy szomorú. És akkor elmondtam nekik, az osztálytársaknak, hogy miért. És egy darabig lelkesedtek, én is baptista akarok lenni. Aztán meg gúnyolni kezdték. És most fél, ha megtudják, ki fogják rúgni az iskolából. Azért, mert baptista. Volt, aki már ilyen, hogy kirúgták valahonnan, azért, mert baptista. Kezed fel. Jó, magasra, ne szégyeljétek. Úgy. Tudjátok, mi van beírva a Bibliába? Aki titeket bánt, kit bánt? Hangosabban. Ez a legszebb. Hol van? Zakariás könyve, 2. rész, 12. vers. Aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Amikor neked Krisztus követése miatt hátrányod van, az Istennek támadtak neki. Pál apostol öldötléstől lihegve azt hiszi, hogy egy szektát üldöz. És megjelenik neki Jézus Krisztus, és mit mond neki? Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ja. Ha ki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Vannak ellenségei Krisztusnak, és lehet, hogy a világ számos táján életüket kockáztatják azok, akik megvallják a hitüket. Nem mindenki él ilyen kényelmesen, mint mi. Sőt, elkényelmesedettem, mint mi. Nem akarok megbántani senkit. Tényleg nem akarok. De ott és nyilvánvaló lesz Krisztus győzelme. Mert jön majd a nap, amikor a lába alá vettetik. Az evangélium ilyen egyszerű. Befogadtad már Krisztust az életedbe? Hagytad, hogy az evangélium oda szeressen téged, Isten családjába, megváltottak közé? Pál apostol azt mondja, ezt hirdettük, de volt egy belső hozzáállásunk, arról is beszél a következő sorokban. Mert a mi igehirdetésünk nem téveigésből ered, ez a harmadik vers, nem is álnokságból, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni. Ezt szívesen oda mondjuk egymásnak is, hogy nem a te tetszésedre, és én szívesen mondom most is, hogy nem akarok megbántani senkit, de nem a tetszésetekre prédikálok. De van a mondatnak egy másik fele. Hogy folytatódik? Kukucs bele a Bibliába, ott a legjobb. Ne várjátok, hogy mindent mondjak. Megvan? Úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Szerintetek milyen érzés úgy prédikálni, hogy tudom, hogy közben Isten nézi a szívemet? Mi az, amit Laci, te itt mondasz? Hogy áll az életed? Te miért beszélsz nekik? Szerintetek milyen érzés? Tessék? Nem hallottam. Nem csak az én szívemet vizsgálja az Isten, hanem a tieteket is. Nem csak azt, hogy mit csinálok, meg hogy beszélek. Mi van ott belül? Milyenek az indítékaim? Mire vágyok, amikor ideállok? Vagy amikor otthon a gyermekeddel foglalkozol? Vagy a munkádat végzed? A szívünket vizsgálja Isten, és neki tetszeni akarok. Hiszen, mint tudjátok, olvasom tovább, 5. vers, hiszen, mint tudjátok, soha nem léptünk fel hizelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Ő tudja, mi a belső hozzáállásom. Ő tudja. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. És szerintem, ha valami titka van Pál apostol szolgálatának, akkor a következő mondatokban lesz. Ha van olyan, hogy egy szolgálatnak a titka. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, Mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzottunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Ha Gabika itt lenne, megkérdezhetnétek tőle, tényleg így van? Mondom, Gabika, így szolgálok az ifjúságban? Így? A házi csoportban? Így szolgálok? Így csináljuk mi, amit csinálunk? Mint ahogy az anya dajkálja gyermekeit. Látják? Nézzetek csak ide rám. Ez a mozdulatné. Önmagát osztja meg. A bensejét osztja meg. Nem csak az okosságokat adja tovább, hanem a lelkéből ad. Kell egy édesanyának mondani, Evelynnek kell mondani, hogyha sír a gyermeke, etesd meg. Beteg és lázasan kell mondani, imádkozzál érte. Elhiszitek, hogy ez nem csak a lelkipásztoroknak szól, hanem nekünk, hétköznapi mezei keresztényeknek is. Viselkedjünk így egymással. Nem csak az apostolnak, hogy ő megosztotta, ilyen módon megosztotta az életét. Erre van egy gyönyörű szó a Bibliában, azt mondja koinónia, életteli, lelki, belső egység. Kész vagyok. Tudjátok, hogy ez kockázatos, ugye? Kockázatos. Elmondani a gyengeségeimet is. Engedni belelátni az embereket az életembe. Kockázatos. De enélkül döglött. Hú, de szép szót használtam. Komolyan mondom, ezt hiszem. Mert hasogathatom az igazságot, ha nincs bennem szeretet. Tegnap emlékszem, kint jártam a Rába parton Istennel beszélgetve. Nem erről volt szó közöttünk, de úgy megkérdezte tőlem. Laci, te szereted a gyülekezetet? Szereted? Szereted azokat, akik között élsz? Igazán belülről szereted? Kész vagy megosztani velük az életedet? Uram, tudom, hogy volt idő, amikor sokkal jobban szerettem. Most lehet, hogy a sikereket vágynám, azt látnám, hogy te dicsőségesen cselekszel. Nem szeretem úgy őket, mint eddig. Ez volt a becsületes válaszom. De akkor anélkül döglött. Használjak szebb szót. Jó, használok szebbet. Használok szebbet. De ugyanezt jelenti. Hogy lehet, hogy 5-ből 1 az 0? Valaki magyarázza ezt meg nekem. Ez a döglöttnek egy másik változata. 5-ből 1 egyenlő 0. Valaki mondja meg, hogy lehet ez. De attól függ, mi az 1. Aha. Igen, viszi a többit. 5-ből 1 0. Hát nem fogom mindet felsorolni belőle, de úgyis jó néhányan ismeritek. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint az engő érc vagy pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szállom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. Itt van az 5-ből 1, 0. Az én Bibliámba bele van írva, 5-ből 1, 0. Mert valamiről meg kell jegyezni, mi van ott. Néha vágyunk az Isten erejére, a különleges látogatásaira, de itt azért nagyon komolyan arról van szó, milyen a jellemem, hogy formálódik a jellemünk. Ha én úgy vagyok vele, hogy nem tudok igazán szeretni, ezzel egyedül vagyok? Csak én? Ki az, aki még bemeri vállalni? Jó magasra kezeket, nem bajám ez. Nem bajám ez. Én néha azt se tudom szeretni, aki engem szeret. Nekem egy-egy ilyen pillanat, most egy kicsit a kincsemről beszélek, a tegnap délutáni kincsemről. És nem könnyű ezt kimondani, ugye? Elhiszitek? Nem könnyű kimondani, mikor azt kérdezi tőlem az Úr, te úgy szereted a gyülekezetemet, ahogy én őket? Pál apostolról kiderül, megosztotta a benseit, mint Krisztus megosztja a benseit a gyülekezetével. Utána megy a vergődőnek, mint Hósel, s utána megy Gómernek, aki kiábrázolja Isten megtört, összefacsarodott szívét. Ti vágytok rá olyan közösségben élni, ahol a krisztusi szeretet gazdagon árad? Akkor nehogy úgy legyetek velem, mint egyszer velem valaki. Egy időben rendszeresen járt a gyülekezetbe. Befejeztem a prédikációt, még el sem mentem a szószéktől. Odajött és elmagyarázta nekem, hogy ebben a gyülekezetben nincs szeretet. Mindenki csak magával törődik. Egyáltalán nem volt igaz. Ő ide bejárt, és nem érdekelte semmi, csak az, hogy ő kap-e szeretetet. Hogy én kapok-e a másiktól. És időnként úgy viselkedett, hogy ezzel le is zárta a lehetőséget, hogy nem nagyon törték egy idő után magukat az emberek, hogy szeretetet adjanak neki. Megkapcsolom, jó, mert csak zúg. Na, köszi. Ötből egy nulla. Szebben hangzik, mint a döglött, ugye? Ha szeretet nincs bennem, semmit nem ér, amit nektek beszélek. Ebbe biztosak lehettek. Én is biztos vagyok benne. Pál apostol azt mondja, mint ahogy az anya dajkálja gyermekeit, lehetett volna tekintély, lehetett volna parancsoló hangnem, és vannak bizonyos esetek, amikor szükséges is. De a hétköznapi életben, a rendszeres találkozások között, amikor igazán láttuk egymást, akkor én megosztottam veletek. Nektek mondom, igaz, amit mondok? Nem másnak írta, hanem nekik. Talán bemehetek pénteken az ifjúsági alkalomra, és elmondom ezt nekik így, megosztottam veletek. Az én bensőmet, az én életemet, most csak néhányan ülnek itt a fiatalok között. Akkor ők tudják, hogy igazat beszélek, vagy nem. A házi csoportban, akikkel együtt élek, azok tudják, hogy igazat beszélek, vagy nem. Akikkel néha vasárnap látjuk egymást, talán sejtik, talán nem. De a Szentlélek vagy igazolja most, vagy nem. Pál apostol azt mondja, megosztottam a bensőmet, és nézzétek csak miért. Folytassuk tovább a Tesszalonikai levélből. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Annyira megszerettünk titeket. Most néhány sort kihagyok, aztán fogom az folytatni az olvasást. Nézzétek csak a 17. vers. Ugyanebből a fejezetből, 17. vers. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Pál apostol azt mondja, nekem a szívemből egy darab maradt Tesszalonikába. Nem tudom, ti így vagytok-e vele. Én akár merre megyek, tudom, nekem egy szívemnek egy nagy része itt van. És viszonylag ritkán megyek el. Van olyan, hogy megkérdezték, jönnél ide prédikálni? Jönnél oda prédikálni? Te, biztos, hogy engem kell hívni? Megkérdezted már az Urat? Akkor légy szíves, kérdezd meg, én is megteszem. Aztán többet nem hívott. Nekem ez itt az otthonom. Ez itt a családom. Mi vagyunk a gyülekezet. Nem az egész, ez csak egy része Krisztus láthatatlan testének. De én ide nem gyülekezetbe járok. Mi vagyunk a gyülekezet. Ti, meg én, meg együtt. Nem program. Ha program, 5-ből 1. Annyira vágyódtunk. Egy ideig nem lehettem ott, de a szívem ott maradt, és figyeljetek meg, majd később beszél róla, hogy viszonyultak hozzá a tesszalonikaiak. És ezt a verset, legyetek szívesek most magatokba, kétszer olvassátok el, megmondom a számát, jó? 19 és 20. vers. Kétszer egymás után magatokban, legyetek szíves, olvassátok el. Mit szóltok ti ehhez a két vershez? Mit szóltok hozzá? Mit szóltok hozzá? Melyik pillanatról beszél ez a vers? Melyik pillanatról vagy napról beszél? Melyik pillanatról vagy napról beszél? Mindjárt felolvasom hangosan is. De jó lenne, hozzatok Bibliát a jövő vasárnaptól kezdve, mindig magatokkal. Hozzatok. Nem olyan nehéz, tényleg. Én körmendről behozom. Na? Igen, Jézus Krisztus eljövetelekor, akkor most felolvasom egyszer hangosan is, jó? Bár már kétszer hangzott. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Hát ezt a gyönyörűséget. Azt mondja Pál apostol, jön majd egy nap, amikor az Úr Jézus visszajön, ott fogunk állni előtte. És Pál azt mondja, tudjátok, Jézusnak nem tudom mutogatni, mutogassam neki, hogy én írtam a leveleket Rómába, meg Filippibe, meg Efézusba. Azt mondja Jézus, hát én meg az egész Bibliát írtam. Mutogassam neki, hogy le tudtam klarnétozni valamit. Kit érdekel, bocsi? Fölépítettem egy házat, meg szép autón van. Mit fogsz te mutatni, amikor azt mondja Pál apostol, így fogok ott állni, és ott lesznek, akik nekem a dicsőségem, örömem és koronám, és mutatom neki, nézd Jézus, itt vannak, itt vannak, itt vannak. Ki lesz neked meg nekem a dicsőségem, az örömem és a koronám, amikor az Úr Jézus megjön? Bármelyik pillanatban, lehet ma. Érdemes ebbe egy életet beletenni? Most kérdezem, érdemes? Érdemes? Mi mérhető ehhez? Amikor megjön majd Jézus, itt állnak azok, akiknek az életében használhatott. Látod, Uram? Ők az én dicsőségem, örömem és koronám. De aki ezt élheti, és aki azon a pillanaton így állhatott, tudjátok, mit fog csinálni? Tudjátok, mit fog csinálni? Mint a 24 vén, a jelenések 4. részében, meg az 5. Leveszik, és leteszik a koronájukat a bárány lába elé. Mert bármi, ami jó lehetett, tőled van. Én szeretni sose tudtam igazán, de te belemeríthettél engem a szeretetedbe. És szerethettem azokat, akik között szolgáltam. És ők nekem a dicsőségem, az örömem és a koronám. És akik így élnek, azok hogy mehetnek be Krisztus örökké való országába? Dicsőségesen, örömmel és koronával. Szoktatok ti így gondolni a szolgálatra? Ennek a reménységére? A belerakott szívre, meg lélekre, ötből egy? Mi mindent vagyok hajlandó az életemből oda tenni Krisztusért és az ő gyülekezetért? Vagy ha elmegyünk egy angol táborba nem sokára, készek vagyunk megosztani nem csak az igazságot azokkal, akik ide jönnek, hanem még a saját lelkünket is. Érzik ám? Érzik. És talán vérzik. Harmadik rész első verse. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább, mit nem bírt elviselni Pál apostol? Mit? Tessék? Hogy? Picit hangosabban. Hogy távol volt a tesszalonikaiaktól. Azt mondja, hogy amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Aténban, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk már előre, megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, mit nem győzött türelemmel? Mi van velük? Annyira szeretem őket. Mi van? Elküldtem hozzátok, kit? Kit küldett el? Az előbb olvastam. Timóteust. Mit mond Timóteusról a Filippibeli gyülekezetnek? Mit mond Timóteusról, tudjátok? Ott is elküldi, egy másik helyzetben a Filippibeliekhez is Timóteust küldi. Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. Nem az számít velem, mi van a börtönben. Nyomorúság, nem sokára meghalok, vagy nem. Engem az érdekel, mert titeket szeretlek, mi történik veletek, hogy éltek, megálltok-e még a hitben. Ilyen volt Pál apostol szíve, lehet a miénk is ilyen. Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Ez nekem egyrészt felemelő, hogy van valaki Pál apostol mellett egy szem, egyetlen egy, Timóteus, aki olyan őszintén törődik a ti ügyeitekkel. És a többiekre azt mondja, itt élnek mellettem, de még mellettem sem formálódott ki bennük, hogy igazán őszintén törődnének a ti ügyeitekkel. Mert mindenki, hogy folytatta a mondat? Mindenki a maga dolgával törődik, és nem a Jézus Krisztuséval. Meg tudod csendben kérdezni Istentől? Én Timóteus vagyok, vagy a csapat többi tagja? Mindenki a maga dolgával törődött, és nem Krisztus Jézuséval. Szinte hallom, ahogy zokog, ahogy ezeket a sorokat elmondja Pál. Itt élek, szolgálok közöttük, és maradtak önzők. De van köztük egy. 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 Nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne az ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek úgy szolgált velem az evangéliumért. Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek, ilyen szeretett kapcsolat fűzte a Filippi beli gyülekezethez is, ilyen mély szeretett kapcsolat fűzte a Tesszalonika beli gyülekezethez is Pál apostolt. Nehéz a kérdésem? Nekem nehéz magamnak is hallani, meg feltenni is a kérdést. Timóteus vagy, vagy a csapat többi tagja? Őszintén, teljes szívvel, Krisztus dolgával és az ő gyülekezetével törődik, vagy mindenki a maga dolgával törődik, és nem Krisztuséval? Hogyha az ötből innen is elveszünk egyet, akkor ez is nulla, nem? Jól mondom? Mert akkor ki fog törődni veled, meg velem, akik bennülünk a gyülekezetben? Ki fog törődni? Kérdezd meg Istentől, én az egy vagyok, hogy a másikak a csapatból, Pál apostol mellett. Léci, kérdezd meg most. Visszatérek a Tesszalonika levélhez, és rövidesen befejezem a szolgálatot. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt, látni szeretnéktek minket, ahogyan mi is titeket. Halljátok ezt? Pál azt mondja, én szeretlek titeket, ti is úgy szerettek engem. Vágyódom utánatok, ti is vágyottok utánam. Látni kívánlak titeket, ti is látni kívántok engem. Ugyanaz a szeretet, oda-vissza, ez Krisztus gyülekezete. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Ó, de gyönyörű ez. Ó, de gyönyörű. Azt mondja Pál apostol, én itt börtönben vagyok, mindenféle nyomorúság ér engem itt. De ez nem számít, mert azt a hírt hallottam, hogy ti szilárdan álltok az Úrban, és ettől én megéledek, életre kelek, megelevenedek, megújulok. Mert ilyen drágák vagytok nekem. Mi ez, ha nem Krisztus szeretete a gyülekezetben? Oda, vissza. Oda, vissza. Oda, vissza. Oda, vissza. Ti is erre a közösségre vágytok? Vagy megmaradunk egy biztonságos távolságban? Lehet mondani, a keresztény élet magánügy. De ha a keresztény élet magánügy lenne, akkor nem lett volna se Filippiben gyülekezet, se Tesszalonikában, mert Pál apostol nem ment volna oda. Akkor Péter pünköstkor nem állt volna fel, és nem mondja el Isten üzenetét. Hogyha magánügy lenne, hogy jutott volna 2000 évvel később ide hozzám? Ha senki nem beszélt volna nekem, és nem csak Jézusról, hanem sokszor a saját küzdelmeiről is. Nem magánügy. Van benne, persze, olyan része, ami belső. És van egy olyan kifejezésünk is, hogy intim szféra, ami normális és egészséges, egy bizonyos szintig, ha nem válik bálvánnyá. De ezt a fajta kapcsolatot, amikor az intim szféra bálvánnyá válik, ezt a kapcsolatot megöli. És akkor lesz az ötből egy, nulla. És hát valamit megöltek, az döglött. Komolyan mondom, mondani se könnyű, de tudom, hogy ez az igazság. Mert ezt látom a Szentírásban. Ezt látom Isten igéje alapján. Hogy ahol megélték a közösséget, tiszta volt egyszerű az üzenet, a Szentlélek vezetése és bizonyítéka, meg bizonyít, na, a Szentlélek bizonyító ereje mellett, és ehhez megtörtént ez, így megszerettük egymást, így megosztottuk egymással az életünket, ott volt, dicsőséges előrehaladása az evangéliumnak, és lesz is. És lesz is, mert Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És most is, akik hajlandók odahajtani a szívüket, azokat hajlandó átformálni. Nem fogsz magadtól megváltozni. Ezt nem tudod. Én nem tudom ezt kitermelni magamról, amiről prédikálok. Ha engem a Szentlélek nem tesz egyé az én Uramnak, Jézus Krisztusnak halálával, hogyha nem tudom belső meggyőződéssel és bizonyossággal vele együtt mondani, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, nem csak a múlt hónapban, ma is, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És akkor az a szeretet, ami az övé, az menni fog a másik felé. Nem megy másképpen. Ezért az élet lelkének törvénye fölé emel a bűn és halál lehúzó törvényének. Ti is voltatok már úgy, hogy ott álltatok valaki előtt. És lehet, hogy elintézted volna egy pár forinttal, és azt mondja, nem a pénzet kell nekem. Ti jártatok már így? Beszélgetni akarok veled. Mondjuk 10 perc beszélgetés után, remélem találkozunk még, nagyon jó volt, mire azt mondja? Én nem vagyok biztos benne, hogy találkozunk még egyszer. Milyen igaza van? Nem az én odavetett 20 forintomra van szüksége, hanem leülni, emberszámba venni, beszélgetni vele. És ott ülök mellette, és Uram, milyen vagyok én? Nekem van szükségem a kegyelemre, nem neki. Nekem van szükségem arra, hogy belemerítsél abból az Istentől való tiszta mennyei szeretetbe, nehogy 5-ből 1-0 legyen. Ha valaki abszolút méltatlan arra, hogy ide álljon és beszéljen, na én az vagyok. Hallottátok a szót, ugye? Nem azt mondtam, hogy alkalmatlan. Egyébként magamtól igen. De ott állok, és amikor az Isten belemerít a szeretetében, tudjátok, hogy mennyire másképp látszik az az ember, aki szemben ül veled? Nagyszerű szolgálati lehetőségek előtt állunk, hogy alkalmazzam ide egy gyülekezet életére. Hirdethetjük a Krisztus evangéliumát a Szentlélek vezetése alatt, és az ő bizonyító erejével, de kell, hogy ez a fajta krisztusi szeretet átmenjen egyikünktől a másik felé, meg visszafelé is. Visszafelé is. Ne engedjétek, hogy a félelmek, a bizonytalanságok, a kétségek, a kényelem visszatartson ettől, mert tudjátok, mi lesz majd egyszer. Jön Jézus, jön, dicsőségesen, ragyogó fenségében, egyikünk se tud megállni, és Pál apostol azt mondja, ti vagytok az én dicsőségem, örömem és koronám. Látod, Uram, itt vannak. Látod? Ez a csend, ez mehet tovább most imádságban, magatokban légy szíves. Aki beszélő viszonyban van vele. Én itt befejeztem.